Drága mennyei édesatyánk, áldunk, dicsőítünk és magasztalunk tégedet, hogy újból lehetővé tetted számunkra, hogy eljöhettünk a te házadban. Kérlek tégedet, segíts, hogy mindig nagyra értékeljük ezeket a lehetőségeket, amikor együtt lehetünk a te nevedben, tanulhatunk tőled, szólsz hozzánk a te drága ígeidből, megmagyarázod a te akaratodat. Kérlek tégedet, tedd ezt ezen a délutánon is. Segíts, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, nyitott szívvel hallgassuk a te drága ígédet. Fogadjuk be azt, forgassuk ott a mindennapi életben, a szívünkben, és éljük azt. Segíts erre kegyelmedből. Amen.
Amen.
Thank you.
Isten igét fogjuk olvasni, kedves testvéreim, a Cselekedetek könyvének 13. részéből az első 13 verset.
Valának pedig Antiókiában, az ott levő gyülekezetben némely proféták és tanítók. Barnabás és Simeon, ki hivattatik vala Nigernek, és a cirénei Lucius és Manaen, ki Heródessel, a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett vala, és Saulus. Mikor azért azok szolgáltak az Úrnak és bőtöltek, mondta a Szentlélek, válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam. Akkor miután bőtöltek és imádkoztak, és kezeiket rájuk vetették, elbocsáták őket. Ők annak okáért, miután kibocsátattak a Szentlélektől, lemennének Szeleuciába, és onnét eleveznek Ciprusba. És amikor Salamisba jutottak, hirdették az Isten beszédét a zsidóknak zsinagógáiba. És János is velük volt, mint segítőtárs. És eljárván a szigetet, mint Páfosig, találkoztak egy ördöngős hamis próféta zsidóra, kinek neve vala Bar Jézus, ki Szergius Paulus tisztartóval, ez okos emberrel vala. Ez magához hivatván Barnabást és Saulust kívánná hallani az Isten beszédét. Elimás, az ördöngős azonban, mert így magyaráztatik az ő neve, ellenkezik vala velük, igyekezvén a tisztartót elfordítani a hittől. De Saulus, ki Pál is, megtelvén szent lélekkel, szemeit reávetve, mondta, ó, minden álnoksággal és minden gonoszsággal teljes ördögfi, minden igazságnak ellensége, nem szűnöl-e meg az Úrnak igaz útait elfordítani? Most azért imé az Úrnak keze van ellened, és vak leszel, és nem látod a napot egy ideig. És azonnal homá és sötétség szállt rá, és kerengve keres vala vezetőket. Akkor a tisztartó, mikor látta a történt dolgot, hűn, elálmélkodván az Úrnak tudományán. Elhajózván pedig Páfosból Pál és kísérői Pergába, Pamfiliának városába mentek, János azonban elvánván tőlük megtért Jeruzsálembe.
Zengje még a lajkunk, ámen! Zengje még a lajkunk, ámen! Zengje még a lajkunk,
fel Pál apostol életéből. A kezdet volt ez. És ma délután a misszióról van lesz szó, misszióba állt Pál apostol. A Jóisten az ő kegyelme és szeretete által megváltotta, találkozott ezzel az emberrel a damaszkusi úton, és elmondta neki már ott, hogy sokat kell szenvedjen az én nevéért. És hiszem azt, hogy akkor már akkor Pál apostol eltökélte, hogy igen, mindent megtesz azért, hogy az Úr nagy legyen ezen a földön, azért, hogy az Úr nevét megdicsőítse. És ezt tudjuk, ismerjük az ő életét. De szeretnék arról szólni, hogy mit is jelent az, hogy misszióban, missziót végezni. Vinni az örömhírt azoknak, akik még nem ismerik, nem tudják, nem léptek kapcsolatban az Úr Jézussal, nem ismerik az Isten szeretetét, jóságát, kegyelmét. Vinni az örömhírt ezeknek az embereknek. És mind ezt tenni hálából. Isten iránt. Egy valaki azt mondta, hogy minden egyes hívő ember egy misszionárus kell legyen. Nem mindenkinek kell ígét hirdetni a szószékről, mert ez a munka, a misszió munka sokféle dologból tevődik össze. És sokféleképpen lehet eztet végezni. És nem akárki végezheti ezt a munkát. Elsősorban is azt kell, hogy elhivatást érezzél ahhoz, hogy misszió munkát végez. Igaz, hogy a kisebb munkákra Isten mindenkit elhívott, ezt mondtam az imént. Különösebb munkákra Isten elhívott embereket, már gyermekségektől fogva. Például Sámuelt. Kisgyermek lévén Isten személyesen beszélt hozzá és vele. És mondott dolgokat neki, amelyeket el kellett majd mondjon Élinek. És folytatta az ő munkáját. Csodálatos bírája volt Izrael népének, és Isten embere volt mindenben. Hallgatott Istenre, és átadta azt, amit Isten parancsolt, és elmondta az embereknek, a királyoknak. Úgy örültem akkor, amikor Attila testvér az első éneket bediktálta, mert ebben arról volt szó, hogy ne legyünk restek, hanem menjünk, dolgozzunk az Úrért. És ez mindannyiunknak feladata. Mondhatnám úgy, hogy kötelességünk. Ha igazán, őszintén megtértünk, nem maradunk passzív hallgatók, passzív hívő emberek, és mondjuk azt, hogy menjen más. Én el vagyok foglalva, evel, aval, én nekem nincs hozzá adottságom, nekem nincs hozzá talentumom. Valamit kaptál Istentől, és azt kamatoztatni kell. Azzal sáfárkodni kell. Úgy, hogy Isten megdicsőjön. Azért kaptad, hogy munkálkodjál vele. És említhetnénk többeket, akiket az Úr csodálatos munkára elhívott. Ott van például Timóteus is. És őt is az Úr elhívta. Fiatal ember lévén Pál apostollal találkozott, megtért, és Pál bíztatta is erre a munkára, majd imádkozott érte, és felkente munkásnak. És ismerjük, hogy igen, Timóteus engedelmeskedett, és követte azt, amit Pál mondott, vagyis azt, amit Isten rábízott Pálon keresztül. És olyan jó, én sokszor megtapasztaltam azt életem folyamán, meg amikor Isten kegyelméből elmehetek teremre, elmentem, Ákossal jártam, hogy voltak nehézségek, de nagyon sok örömök, élmények az életemben. Látva azt, amikor hitetlen emberek megtértek, bizonyságot tettek, elmondták az ő életüket, és láttuk azt, hogy igazán Istenhez fordultak, megtértek. Vannak nehézségek is a misszió úton. Nagyon sok misszionárus nagyon sokat nélkülözött. Pál apostol is elmondja, hogy ő megtanult bővölködni, nélkülözni, és sok mindent megtanult ezen az úton. És nincs ez manapság sem másképpen. Most is vannak nehézségek. És ha még jobban odaszánnánk életünket, még mélyebben mernénk lépni, sokszor lehet, hogy sok áldozatot követelne tőlünk. Készek vagyunk. Isten megígérte, ha az ő munkáját végezzük, abban foglalatoskodunk, velünk van, segít, ad hozzá erőt, értelmet és bölcsességet. Készek vagyunk végezni ezt a munkát? Odaszánjuk igazán életünket? Mennyit fordítunk a mindennapi életben, a mindennapokban arra, hogy végezzük az Úr munkáját? Én úgy látom, hogy többet szánunk oda, hogy a testi munkában sokkal többet végzünk. Lehet, hogy az Úr többet várna el tőlünk. Tőlem is. Jobban beosztani az időnket. Jobban odafigyelni az Úr akaratára. Megérteni a vezetést. Mert ezt a munkát akkor lehet jól és eredményesen végezni, hogyha Isten lelkére figyelünk, és az ő lelke által teszünk dolgokat. Látjuk a Pál apostol életében, többször olvassuk azt, hogy ő akart valamit tenni, akart valahova menni, de a lélek nem engedte. Ide és oda küldte, vagy oda. Tehát ő nagyon, de nagyon figyelt Isten lelkére. És a misszió munkában nekünk is azt kell, hogy imádkozva odafigyeljünk, és várjuk az Úr utasítását. De mindez a munka azzal is jár, hogy oda szenteljük az életünk. És ha oda tudtuk szentelni, meglátjuk, hogy a Jóisten gyenge, erőtlen szolgáin keresztül csodálatos munkát fog végezni. Sokszor olyan dolgokat sikerült megvalósítanom, amire nem is gondoltam, hogy képes vagyok. És aztán tudtam hálát adni a Jóistennek, hogy ilyen csodálatosan intézte és rendezte ezeket a dolgokat. Testvérek, vállaljunk többet. Többet Jézusért. Mert minden, amit teszünk, amit megcsinálunk itt ezen a földön, az mind legtöbb itt marad. Egyetlen egy fog követni bennünket. Azt, amit Jézusért tettél. Az velünk jön tovább. És annak függvényében fog ítélni bennünket az Úr, amit érte tettünk. Szánjuk oda életünket még jobban, kevesebbet a földiekért, többet Jézusért. És ne sajnáljuk az időnket, a pénzünket, és más olyan dolgokat, amiket az Úr kér tőlünk. Legyünk készek mindig odaadni, odaszánni, és teljes szívvel cselekedni a misszió munkát az ő neve dicsőségére. Amen. Az énekkar szolgálatát kérem, és majd ezt követően szolgálni fognak Nagy Barbara és Szűcs Rebeka.
Minden lélek egyedül csak vi minden dicsőség. Halleluja Istennek, halleluja az ő nevének. Trónja elé száll ez a dal, velünk zeng az égi kar, halleluja.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát gondolom sokak számára ismeretlen vagyok. Szűcs Rebeka vagyok, és Isten kegyelméből szeptember 1-én letehettem a bűneim. Hát ez egy elég zavaros történet volt, mivel hát kb. Másfél évvel ezelőtt kerültem én ide az imaházba, és mindenkire hatalmas tisztelettel néztem, és én úgy éreztem magam, mintha egy fekete bárány lennék a fehérek között. És tavaly voltam előzőr táborban, és ott egy nagyon feltöltöttem maximálisan, szinte ragyogtam a boldogságtól. Úgy éreztem, mintha ellenénk szigetelve a világtól, és úgy ott senki sem bántott. De mikor hazajöttünk, ez egy rémálommá vált, mivel elcsábított a világ, és már csak azon kaptam magam, hogy nem járok imaházba. A csendességeim teljesen kihűltek, és a barátaimmal is eltávolodtam. Hát telt múlt az idő, megkezdődött az iskola is, és sajnos egyre több megpróbáltatással, és ezek mind bukással végződtek. Mivel 7. osztályt végeztem, konfirmálnom kellett, és azért is nem jártam imaházba, mert KT-ra kellett járnom. Hát a református vallás sok mindent nem tart bűnnek, amit a baptista vallás bűnnek tart, és teljesen összezavarodtam, mert nem tudtam, hogy most mit kövessek, vagy hova álljak be, mivel bennem mindig is volt egy vágy, hogy igazi hívő tudjak lenni. De valahogy nekem ez sosem sikerült. Hát hála az Úrnak sikerült lekonfirmálnom, és a suli is eltelt. Július 1-én, egy vasárnapi napon nagyon megragadott az ige, és mikor hazamentem, elmondtam az Úrnak a bűneim. Innen úgy éreztem, hogy én megtértem. Hát eljött a tábor ideje is, és szégyenemre egyáltalán nem vágytam, nem tudom, hogy miért, csak már nem volt bennem az az öröm, az izgatottság, hogy táborba mehetek. Hát ez a táborban teljesen megváltozott, már nem bántam volna, hogy kellene töltsem az egész nyaramat. Mikor hazajöttünk, minden egyes alkalommal eljöttem az imaházba, és a csendességeimet is rendesen megtartottam. Lassan eljött a nyár utolsó napja, és a lányokkal úgy döntöttünk, hogy úgy búcsúztatjuk a nyár utolsó napját, hogy az egyikünknél alszunk. Hát vacsoránál elkezdtünk beszélgetni, hogy mi mindent nem tesz egy igazi hívő. Hát én ez teljesen aggodalomba ejtett, mivel én ezeket mind megcselekszem, és megtértnek hiszem magam. Hát az este folyamán nem tudtam nyugton ülni. Tudtam, hogy minél hamarabb meg kell tennem ezt a lépést, és nagyon vágytam arra, hogy én is elkezdjek már úgy élni, mint egy hívő. Hát reggel ez még jobban kifejtette hatását, már egy helyben nem tudtam ülni. Hanna azt mondta a reggeli után, hogy imádkozzunk. Hát először a két lány imádkozott. Utána jöttem én. Nem tudtam megszólalni. Kétségbe ejtve kérdeztem, hogy mit tegyek, hogy sikerüljön. Valami módon megszólaltam. És az imán végén ránéztem a lányokra, és csak annyit mondtam, hogy valami nincs jól. De miért nincs jól? miért nem sikerül? Mit tegyek, hogy jó legyen? Hát a lányok azt mondták, hogy az Úr Jézus látja a lelked, és tudni fogod, mit kell mondj. De nem sikerült. Miért nem sikerült? Mit tegyek, hogy sikerüljön? És hát a lányok kimentek a szobából, és egyedül hagytak az Úr Jézusra. És hát miután kimentem a szobából, utána imádkoztam, ránéztem a lányokra, és csak annyit mondtam, hogy sikerült. És ők a nyakamba ugrottak, és mindenkit, akit csak tudtunk, felhívtuk, hogy elmondjuk nekik az örömhírt. Hát most már tudom, hogy nekem itt a helyem, és bármi áron én a Keskeny úton fogok megmaradni. Ezt már nem lehet megváltoztatni. És köszönöm mindenkinek, aki imában hordozott, és köszönöm lányok, hogy mindvégig mellettem álltatok. Imádkozunk mindazokért, akik még nem tapasztalhatták meg azt az örömöt, mert az kimondhatatlan, ami megfog. Amen.
A zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, majd ezt követően Nagy Kassa Benyám szolgál.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Én bizonyságot szeretnék tenni arról, hogy az Úr mit végzett 2 héttel ezelőtt az életembe. Hát az én első komolyabb megtérésem az 2010. december 19-én volt, és ezt nagyon komolyan vettem, azt az első megtérésemet, és úgy is látszott, hogy az elején meg tudok maradni. Olvastam Isten igéjét nap mint nap, és érdekelt is. De valahogy egy idő után már hanyagoltam a Bibliát, és nem is érdekelt, nem is vettem elő reggel a személyes csendességet az Úrral. Elhanyagoltam, és egyáltalán elhidegült az Úrral a kapcsolatom. Aztán jött most ez a tábor, Gyergyóba elmehettünk a fiatalokkal, és vittem noteszt is, hogy jegyzetelhessek, és jegyzeteltem is reggel is, este is az alkalmakat, és nagyon jó alkalmak voltak. Éreztem, hogy az Úr szól hozzám, sőt az egyik este még Budai Lajos testvér azt mondta, hogy aki szeretne megtérni, vagy esetleg megtért már, de van bűn az életébe, és le akarja ismét tenni. És gondoltam, hogy úgyis magamba leszek, én nem fogok visszamaradni. Aztán a táborba történtek durvább dolgok is, belekerültem egy rossz társaságba, előkerült az alkohol is, alkoholt fogyasztottam. Erre egyáltalán nem vagyok büszke. És én úgy láttam, hogy ettől most vagányabb leszek, és kívántam is ezt. De tábor után, 2 héttel ezelőtt, vasárnap este, én ezt megosztottam édesapámmal. Édesapámmal mindig nagyon jól el tudtam beszélgetni, bármilyen dologra is volt szó, és megosztottam ezt vele, hogy mert nagyon nyomta a szívemet. Elmondtam neki, ami a táborban történt mindent, és még más bűneimet is, és le tudtam tenni az Úr lábához ismét. És az Úr felszabadított csodálatosan. Aztán hétfőtől kezdve rendszeresen olvasom a Bibliát, és vágy van a szívembe Isten igéje után, és kérem a testvéreket, hogy nekem bocsássanak meg, ha evel én valakit megbotránkoztattam, mert ez az élet, az én életem egyáltalán nem volt példamutató eddig, de remélem, hogy az Úr ezután engem fog használni. Kívánom mindenkinek, hogy tapasztalja meg az Úrral való közösséget, mert nagyon áldásos. Ámen.
Ismét a zenekart hallgatjuk meg, majd Antal Andrea fog szolgálni.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Elárulom, hogy nagyon örültem, amikor Renáta megkért, hogy szolgáljak, mert már nagyon régóta, körülbelül június óta tartogatom a szolgálatomat, és így egy kicsit így elkezdtem odázni, aztán jött a tábor, elmentünk, de most már nagyon úgy éreztem, hogy ide kell álljak a testvérek elé. Ez az év ugye a jubileum éve volt, nem csak a gyülekezetnek volt jubileum ez az év, hanem számomra is. Ugyanis 2002. június 30-án 9-en itt ültünk fehér ruhában, és az a 9 ember között én is ott voltam. Én voltam a csoportból a legfiatalabb akkor, még gyermekként vállaltam az Úrral ezt a szövetséget, és nagyon örültem ennek. Akkor olyan örömöt éreztem, amit talán addig és azóta se soha. És olyan jó volt elindulni, olyan jó volt feltöltődni, és ennek már 10 éve az idén. Ahogy néztem a naptárt, és úgy elkezdtem gondolkodni, hogy ez a 10 év alatt mi minden történt velem, hát meg kell, hogy valljam, hogy voltak nagyon magas, nagyon hegyes, és ilyen nagyon felemelő élményeim az Úrral, kerültem nagyon közel hozzá, de sajnos voltak viharok is az életemben, amikor nagyon mélyen voltam, és nagyon nagy szükségem volt az Úr kezére, de ő oda is lenyúlt értem. És nagyon jó volt megtapasztalni évről évre, ahogy mottókat adott, ahogy tanított azokat a tanításokat, amiket személyesen velem közölt. És még jobb volt megtapasztalni, amikor bekerültem ebbe a gyülekezetbe, a szeretetet. Amikor bekerültem, ugye még gyerek voltam, és annyian vettek körül szeretettel, és annyian akartak tanítani, hogy csodának fogtam fel ezeket az embereket. És valahányszor az ördög megkísértett, hogy hagyd el a gyülekezetet, nekem mindig az volt az első gondolat, hogy nem szabad megtennem, mert nem szabad csalódást okozzak Istennek, és azoknak az embereknek, akik értem imádkoznak a gyülekezetbe. Tudom jól, hogy nagyon sok embernek rendszeres ima témája voltam, és vagyok a mai napig. És szeretném ma ezt megköszönni mindenkinek, aki ezt tette és teszi nap mint nap. Rebeka, te most indultál el, én 10 évvel ezelőtt indultam el, tudd meg, hogy egy nagyon jó döntés fiatalon az Úr kezébe tenni az életedet. Az Úr az utóbbi időben is rengeteg tanítást nyújtott, és a tábori hét alatt is megszólított többször is. Különösképpen nagy hatással volt rám a magányosság téma. A mai fiatalságot nagyon kísérti ez. Különösen a hívő fiataloknak egy nagy próba, mert ugye minket kiközösítenek. És szembe kell néznünk azzal, hogy lehet, hogy egy osztályközösség vagy egy munkaközösség nem fogad el minket. És akkor nem csak ott kezdünk el így magunkba zuhanni, hanem sokszor az ifjúságban is, és nem veszük észre, hogy hányan szeretnek minket az ifiből. Hát ezzel én is így voltam. Ahogy megfogalmazta a táborban az egyik testvérem, kerestem a magányt. És úgy éreztem, hogy nekem természetes dolog, hogy az emberektől távol kell tartanom magamat, és nem kell elfogadjam a szeretetüket, vagy azt, hogy keresnek. De aztán az Úr rámutatott arra, hogy ez nem így van. Ő azért helyezett minket gyülekezetbe testvérek közé, hogy egymást támogassuk, és amikor próbák vagy nehézségek jönnek, akkor is legyen egy biztató kéz ott mögöttünk. Arra szeretném kérni a testvéreket, ne lankadjanak meg az imába, fiatalokért, értem, hiszen még nem futottam le az utamat, még előttem áll az élet, és nagyon szeretnék megmaradni itt ebben a közösségben. 2 igeverset szeretnénk megosztani, ami nagyon sokat jelentett számomra. Az egyik a 119. Zsoltár 9. verse. Ezt az igeverset mondta el Vékás testvér, amikor a medencébe álltam, és az egész életem az eddigi 10 évennek az igeversnek a fényében telt el. Mi módon őrizheti meg tisztán az ifja az ő utát, hanem a te beszédednek megtartása által. Ez az igevers nagyon fontos volt akkor, és nagyon fontos a mai napig számomra, valamint az 1 Józsué 9. vers. Avagy nem parancsoltam még néked, légy bátor és erős, ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. Ezt kívánom mindenkinek. Űzünk el minden félelmet, és minden olyan dolgot, ami megkátol az Úr követésébe. Nem könnyű út, vannak buktatók, de meg lehet tenni, és lehet az Úrral járni, és egy nagyon szép élet. Amen.
Még egyszer meghallgatjuk a zenekart, majd ezt követőnek Bányai Viola testvérné szolgál. Thank you.
Ünnepeltük száz éves jubileumot, és már voltam indítatva akkor is, de teret engedtem azoknak, akik vendégek voltak, vagy hazajöttek, és gondolom, hogy most nem lesz késő még beszámoló tartani. Hát én is a 76-os évben merítkeztem be, és Isten kegyelméből még itt állhatok a gyülekezet előtt, és nagyon hálás vagyok neki ezért. Hívőszülő gyermeke vagyok, és még általános iskolásként kerültem, csöppentem ide a gyülekezetbe. Akkor még nem tudtam felfogni a dolgokat, és nagyon reméltem, hogy jó lesz. És ahogy telt múlt az idő, megszólított engem is az ige. A János 3.16. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, aki hiszen ő benne, el ne veszve, hanem örök élete legyen. Hát én úgy gondoltam, hát hiszek, és ennyi elég, de nem elég. És utána következett az, hogy igenis, hát én nem vagyok olyan bűnös, hisz nem tettem nagy dolgokat, de bennem van a bűnös természet, és értem is, meghalt az Úr Jézus, és el kell fogadjam, mint személyes megváltómat. Még emlékszem, akkor, mikor felvettek ide a gyülekezetbe, az idős major testvérnő megkérdezte, hogy és imádkozni fogol testvéreidért? Hát bizonyosan az akkoriak ismerték testvéremet, bátyáimat, és Akkor én, mikor ide kerültem a gyülekezetbe, a testvéreim nem jártak, és azért kérdezte, hogy imádkozni fogok-e értük. Hát én azt mondtam, hogy igen, megteszem, de azt hiszem, hogy a mai napig is kell tegyem. De hittel teszem, mert hiszem azt, hogy ami van a szívükben, mert ők is fogadtak egyszer. Fogadást tettek az Úr Jézusnál, hogy őt követik, és fel fog ébredni bennük ez a fogadás. És még annyi sok minden lepereg előttem, ami történt azokban az években. Az idős Margit testvérnő, akit egy vasárnap említett Selecse testvér Kóródon, egy fiatal csoport mentünk segíteni, répát szedni, azt hiszem, és ment ki, hogy tudott, ki kerékpárral. Én is egy pár fiatal még a 8-as busszal járt akkoriban még, de csak apáté ment, és még volt 2 kilométer, de mentünk gyalog. És ez olyan jó volt, hogy jó volt látni azt, hogy az idősek mennyire örülnek, hogy fiatalok mennek neki segíteni. És ezt a testvérnő a férjével együtt egyszer itt a gyülekezetben énekeltek egy éneket. Én nem tudom, hogy addig nem volt ismerős számomra, hogy akkor lett csak, vagy lehet, hogy azelőtt ismerték már a gyülekezet, egyetlen forrása mindenkinek. Azt hiszem, hogy a 157-es, és ezt, ha lehetséges, elénekelni majd később. Hát sok minden lepereg előttem, ami történt azóta, hiszen akkor még nem volt videókamera, hogy mindent felvegyenek, csak az marad meg bennünk, aki benne volt, abba a dologba, és azt tudja. Akik megütkeztünk akkor be, hát nem mindenki, vagy általában fiatalok voltunk, de volt egy idősebb testvér, akinek most nemrég volt a temetése, Csorba testvér. Ő is akkor megütkezett be. Úgyhogy már egy elment közülünk, akik akkor merítkeztünk be. Még az is előttem van, akik itt álltunk akkor, fehér ruhában, de akkor kifelé kellett menni, mert ott volt a bemerítő medence kint, és most is bennem van az az ének, amit énekeltünk akkor, és ha megengedik a testvérek, elénekelem most is. És aki tudja, énekel velem együtt. Hiszek az Istenben, a jó Atyában, hiszem, hogy Jézus Krisztus értem jött. Hiszek a Szent Szellem nagy munkájában, szívem övé erőbe tölt. Tudom, hogy hívott Jézus minden népet, fehére mossa ő a bűnözőt. Megszabadítja mindkét bűnetépet, így élek most sok szent között. Tudom, hogy eljön egyszer majd a túra, mikor a szívem többé nem dobog. Csak akkor válik vágyam majd valóra, szemem ködön túl látni fog. Bocsánat, de a hangom is már nem olyan, mint volt. De ezért is hálás vagyok. És hálás vagyok azért is, hogy még itt állhatok a testvérek előtt, és gondolkozok azon, hogy vajon a fogadás, amit tettem akkor, amikor megtértem, hogyan tettem ezt az évek során, az iskolában, a munkahelyen, vagy azóta teljesítettem-e a fogadásomat. Hát úgy szeretném azt, hogy ezután életem során még életet kapok. Tudjam teljesíteni és engedelmeskedni az igének, Isten szavának, hogy lássam őt valóban, őt, ahogy az ének mondja. Csak akkor fogom őt látni, amint van, amikor ott leszek vele szembe. Hát erre segítsen meg mindannyiunkat, hogy teljesítjük fogadásunkat. Mert csak is az marad meg, amit az Úrért teszünk. Amen.
Szeretettel köszöntünk mindenkit. Hálásak vagyunk azért, amit eddig is hallottunk. Megtérések, megújulások. Gondolkodtasson el minnyájunkat, hogy mi hogy állunk, és engedjük, hogy az Úr vizsgáljon bennünket továbbiakban is ezen a délutánon. Az énekkar szolgálatát kérjük.
Mint megkövet vagyok, királyi nevét.
Pál apostol első misszió útja van előttünk, amikor elkezdte a szolgálatot, amikor elhívást kapott erre. Mindnyáján hallottuk már azt a mondást, hogy a misszió nem passzió. Emlékszem, amikor fiatalként mentem szolgálni, és akkor már igét is hirdettem, elmentünk egyszer a fiatalokkal Váradról szolgálni egy kicsi faluba, egy mikrobusszal, és amikor mentünk, nagy eső volt, és hát benragadtunk a sárba, és akkor a fiú ki kellett szálljunk, hogy toljuk a mikrobuszt. És tetőtől talpig sárosak lettünk. Mert nem tudtuk kinyomni a mikrobuszt. Azt mondtam, hogy akkor menjenek, üljenek be a többiek, és akkor elmenjünk az imaházba, mert a testvérek várnak, és akkor volt egy testvér ott, akinek traktorja volt, mondom, majd küldjük, hogy húzzon ki titeket. Amikor beállítottam az imaházba, hát sáros, vizes, jaj, azt mondják, hogy fogsz felmenni a szószékre? Hát mondom, így, hogy? Azt mondja, legalább vesd le a kabát, az zakódat, mert nagyon sáros és vizes, de fogadd el az enyémet, azt mondja a testvér, mert nálunk kell zakóba menni. Hát felvettem magamra, idáig ért a zakója. Felmegyek a szószékre, mondom, a legalább nem látszik, hogy milyen sáros vagyok. És amikor felkerültem a szószékre, akkor jutott eszembe, hogy a Bibliám a mikrobuszban maradt. Mondom, nem baj, van ott a szószéken Biblia. Hát elővettem azt a nagy régi Bibliát, és hát pont a Zsoltárokból volt a vezérfonali ige, és tudjátok, a római számok vannak ott abban a régi fajta Bibliában. Jaj, mondom, hogy fogom ezt megtalálni? Hogy hol van megírva? Megtaláltam. Aztán az elég régies fordítás is. Míg felolvastam az ígét, aztán amikor bejöttek a fiatalok, látták, hogy ázottak vagyunk, meg sárosak vagyunk. Ők meg persze szépen fel voltak öltözve, és akkor így kellett szolgálni, és akkor megegyeztünk abban, hogy tényleg úgy van az, hogy a misszió nem passzió. Azóta is, amikor felmegyek szolgálni a szószékre, akkor is hálát adok, hogy nem vagyok megázva, hogy nem vagyok sáros, ott, amikor még azután is sáros lettem, de amikor nem történt ez meg, amikor tisztán, meg úgy, ahogy felkészülve állhattam a gyülekezetél, ennek nagyon örültem. Hát tudom, hogy Pál apostol tudta-e, hogy mire vállalkozik, amikor vállalkozott a misszió útra. Vagy amikor mi beszélünk a misszióról, hogy mi jut eszünkbe. Hát nekünk az jut eszünkbe, ugye, hogy várnak a testvérek a gyülekezetbe, nem kezdik meg. Olykor-olykor, amikor késve megyünk Ákosra, telefonálok Dezső testvérnek, hogy Dezső testvér, kezdjétek meg. Hogy van az, hogy kezdjük meg? Hogy van az? Hát majd jönnek a testvérek, és akkor majd megy tovább. Kezdődik az alkalom. Milyen jó, mi ilyenre gondolunk, hogy várnak bennünket, tisztaság, fény, légkondicionáló, vagy éppen télen jól befűtve, esetleg utána szeretett vendégség, vagy ilyesmi. Pál apostol hogy gondolkodott, amikor a misszióra vállalkozott egyáltalán? Hát ők, amikor a misszióról beszéltek, és a misszióról gondolkodtak, és imádkoztak, akkor olyan mezőkre gondoltak, és olyan helyiségekre, ahol nincs gyülekezet, nincsenek még hívők. És Pál apostolnak a szívébe ott formálódott ki az, hogy ő egész Rómáig el kell jusson. Ilyen nagy szíve volt, és ilyen nagy látása volt. És ez az ige egy kicsit betekintést ad nekünk abba, hogy hogyan is kell végezni a missziót. És öt ilyen hozzáállásról szeretnék szólni a misszióval kapcsolatosan. Nem mindegyik jó, de van, ami nagyon jó, és az Úr vizsgáljon meg bennünket, hogy mi ezzel a munkával kapcsolatosan hogyan állunk hozzá. Az első ilyen hozzáállás a nyitottság. Ez az antiókiai gyülekezetre volt jellemző. Nyitottak voltak a misszióra. Nemrég alakult ez a gyülekezet. És nagy áldás volt azon a helyen. Olvassuk is a Cselekedetek könyvében, hogy híre ment, Jeruzsálembe érkezett az ő hírük, és hát a tanítványokat, illetve a hívőket, a keresztényeket ott nevezték először tanítványok. Mert ők hangsúlyt fektettek arra, hogy tanuljanak. Rendszeresen tanulmányozzák Isten igéjét. És testvéreim, ez a helyes hozzáállás a misszióval kapcsolatosan. Megalakult a gyülekezet, na most hogy tudunk terjeszkedni? És az ilyen nyitottság, ami a gyülekezettel kapcsolatos, a gyülekezetre nézve kapcsolatos, itt az ige elénkbe tár legalább két dolgot, de több van minden bizonnyal, ami erről tesz bizonságot. Kiemeli az ige, hogy ezek a testvérek nyitottak voltak a lelki tekintély felé. Ugye itt voltak a vezetők, Barnabás, Simeon, aki hivattatik Nigernek, ez tulajdonképpen néger származású lehetett. Simeon, Cirénei Lucius és Manaen, ez egy előkelő neveltetésben részesült testvér, és Saulus, aki teológiát végzett. Öt ember, akik ott forgolódtak és szolgáltak, és a gyülekezet felnézett rájuk. Testvéreim, az a gyülekezet, amely kész a misszióra, aláveti magát a lelki tekintélynek. Látja azt, hogy szükség van. Támogatja őket ebben a munkában és a lelki szolgálatban. Így látjuk ebben az igében. És legyünk ilyenek, testvéreim. Mert így van áldás az életünkben, mint gyülekezet, mint gyülekezeti tagok. Aztán ebben a gyülekezetben nem csak a lelki vezetés, meg a lelki tekintély felé voltak nyitottak, hanem tulajdonképpen lelki céljaik voltak. Hát nem kellett ők foglalkozzanak, hogy hol gyűjjenek össze? Hány órára? Biztos, hogy ezt is kellett, meg kellett szervezni a gyülekezeti életet. Meg hogy legyen a tanítás. Meg hogy ki tanítson, meg mikor. Biztos, ez is kell, és jó ez is, a szervezés, a különféle fizikai célok, ugye építés, javítás, ezek mind hasznosak. De úgy látjuk, az antiochiai gyülekezetnek az elsődleges célja, azok a lelki célok voltak. Hogy azt olvassuk itt, hogy szolgáltak az Úrnak, és bőtöltek, és mondta nekik a Szentlélek. Vajon hogy mondhatta nekik a Szentlélek? Megjelent egy kép, egy ilyen jelenés? Megjelent egy kéz a falra, és ráírta, hogy így és így történjen ez a dolog? Ez nem világos, nem tudjuk biztosan, de ezek az emberek érzékenyek voltak, és minden bizonnyal, hogy itt nem csak a vezetőkről van szó, hogy ők meglátták ezt, hanem itt a gyülekezetről is szó van, mert amikor már elmennek Pálék, Pál meg Barnabás, és visszajönnek, akkor azt olvastuk, hogy amikor megérkeztek, és a gyülekezetet egybe hívták, elbeszélték nékik, mi nagy dolgokat cselekedett Isten ővelük, és hogy a pogányoknak kaput nyitott a hitre. Hát összehívták a gyülekezetet, igen, kaptak egy vezetést, és a gyülekezet erre ráhangolódott. Milyen szép ez, testvéreim, hogy mielőtt döntéseket hoznak ők, imádkoztak és bőtöltek. Olyan jó lenne, én sokat tanultam ebből az igéből, az Úr sokat mondott nekem. És testvéreim, legyen így a gyülekezetünk életében, hogy imádkozunk és bőtölünk, és engedjük, hogy az Úr mutassa meg a célokat. Az Úr mutassa meg azt, hogy mi az első, hogy mi a fontos. És aztán hangolódjon rá a szívünk. Az antiochiai gyülekezet ilyen gyülekezet volt. Akik először a lelki célok, a lelki szolgálatokban voltak egységesek. Elengedték Pált és Barnabást. A legjobb embereket engedték el. Elmentek. De ott volt a szívük, akik ott maradtak Antiókiában, a szívük ott volt a misszióban. Imádkoztak érettük, vagy hogy támogatták őket. Minden biztos, minden bizonnyal, hogy imádkoztak érettük. És testvéreim, a misszióhoz kell egy ilyen nyitottság. Ilyen volt az antiochi gyülekezet, és testvéreim, igyekezzünk, mint gyülekezet, a szatmári baptista gyülekezet, hogy legyen ilyen antiochiai gondolkodásunk a misszióval kapcsolatosan. Nem csak az, hogy összegyűlünk, az jó és kell, hanem az is, hogy menjünk, és hirdessük az evangéliumot, és támogassuk azokat a testvéreket, akik ilyenkor délután, vagy vasárnap délelőttönként, vagy hétköznaponként mennek, és szólják az Isten igéjét. Hogy bátran tegyék, hogy hasznosak legyenek az Úr kezében. Legyünk ilyenek, testvéreim, mert a misszióhoz szükségeltetik a gyülekezeti háttér. Az antiochiai gyülekezet tehát ilyen nyitottsággal rendelkezett. Aztán a misszióhoz egy második hozzáállás az az áldozatkészség. A misszió az nem passzió, és ha megnézzük Pált és Barnabást, Nem sokáig voltak ott az antiókiai gyülekezetben. Úgy olvassuk az ige, úgy tesz bizonságot, hogy egy évig forgolódtak ott. Hát egy év után el kell menni. Olvastam egy ilyen történetet, hogy egy gyülekezet keresett lelkipásztort, és nem tetszett a gyülekezetnek, a lelkipásztornak a bemutatkozása is. Legutolsó pedig elővesznek egy levelet, és azt mondta, hogy hát én is leírom, ami van az életembe. Elmondom a testvéreknek azt, hogy én 3 évnél többet nem szolgáltam egy gyülekezetben sem. Az is igaz, azt mondja, hogy ahol szolgáltam, majdnem mindenünnen el kellett, hogy meneküljek, mert a szolgálatom ideje alatt mindig problémák lettek. Akár a kívülállók lázadtak fel ellenem, akár belül voltak támadások, és el kellett menjek a gyülekezetből. Nem nézek olyan jól ki, valószínű, hogy nem vagyok egy olyan nagy szónok, mégis az Isten szolgája akarok lenni, és hogyha a testvérek jónak látják, akkor én is egy jelölt vagyok a lelkipásztorok sorában, és aláírás, Tarzusi Saul. Nem tudom, hogy felvették-e abba a gyülekezetbe, meghívták a lelkipásztornak. Vagy hogy kell-e az ilyen. De ott van Saul és Barnabás, azt látjuk ebben az igében, hogy áldozatkészek, testvéreim. Mert ott hagyják azt a már megszokott helyet. És elmennek, és nem kicsi távolságot tesznek meg, és nem kevés munkát végeznek, és ugye olvastuk itt, nem kell sokat beszéljek erről, mert ismerjük az ígét, hogy utazás, veszélyek között. Aztán elmentek a zsidók zsinagógájába, aztán hívta valaki őket, hogy neki személyesen hirdessék az ígét, és ott az ellenállás is. Nem volt egy könnyű feladat, és milyen egyenesen szól Saul Pál az ígéről. Ó, minden álnoksággal és minden gonoszsággal teljes ördögfi, minden igazságnak ellensége, nem szűnő le az Úrnak igaz útát elfordítani. Mert egyenesen. Ezért föl kellett ezt vállalja. És testvéreim, a misszióhoz kell ez az áldozatkészség. Nem lehet az csupán, hogy szetett kézzel, várom a szépet és az áldásokat az Úr munkájában, misszióban, testvéreim, mindig áldozni kell. És azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy aki elveszíti az ő életét. Tehát ugye manapság még a hívőknél is keresik az emberek az előrejutást. Talán egyházi körökbe, gyülekezet berkein belül előrejussak, hogy legyek valaki, valami, nézzenek fel rám. És ez a megvalósítás. Az Úr Jézus azt mondja, hogy veszítsd el az életet. Aki elveszíti az életét, én eredtem is az evangéliumért, azt találja meg. Mi az, testvéreim, amit mi veszteségnek tudunk mondani? Amit kárnak és szemétnek tudunk úgy visszanézve? Hogy ezt se tettem, ezt is elhagytam, azért, hogy tudjak menni missziózni, azért, hogy tudjak beteget látogatni, azért, hogy tudjak készülni az igével, hogy tudjak hozzászólni a Biblia órán, hogy kész legyek az ige hirdetésére, az imaóra vezetésére, a zenekar, az énekkar vezetésére, vagy az éneklésre. Mert nem lehet akárhogy. Azt mondja Dávid, aki jó énekes volt, és énekszerző volt, ugye? Hogy kész az én szívem, hogy énekeljen. Ő erre is készült, áldozatot vállalt. Lemondással jár. Az Úr Jézus még azt is mondta, hogy ha a gabonamag el nem hal, akkor egy maga marad. Azt mondja az Úr Jézus, hogy aki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát. Nem népszerű ez. Nem népszerű ez. És ugye biztos, hogy hallottuk, hogy vannak olyanok, akik a sikerevangéliumát hirdetik. Cigarettával a szájukba mondják azt, hogy az Úr Jézus megszabadított. És hogy énekeljük a lelki énekeket. Nem erre hív az Isten. És nem ez az igazi hívőség. És nem ilyen kell legyen a hozzáállás. Mert nem pénzkereseti lehetőség ez. Nem hírnév szerzés. Nem valami klub, nem valami ilyen társadalmi rendezvény. Ez az Isten gyülekezete. És amikor misszióról beszélünk, ott áldozatkész emberekről kell beszélni. Akik készek lemondani azért, hogy Isten megáldja őket. Akik készek arra, hogy vezesse őket az Isten. Ugye milyen szépen olvastuk az igében azt, és annyira tetszik, hogy amikor Saulusky Pál is sok változásról beszél az ige itt a 13. részben. Eddig a 12. részig a Cselekedetek könyvében Péterről volt szó. A 13. résztől kezdődik Pál szolgálata, missziója, és itt mutatja be, hogy Saulusky Pál is. Ez az első, ahogy a Cselekedetek könyvében így nevezi őt, hogy Pál. Miért? Mert ő kapta az elhivatást arra, hogy a pogányoknak hirdesse az evangéliumot. És ő készült erre. A 9. részben már megkapta az elhívást. Az Úr megmondta neki, de csak most lett gyülekezeti háttér, most látták meg a testvérek is erre a szolgálatra, és azt olvassuk, hogy megtelvén szent lélekkel szemeit reávetve, és azt mondta annak az embernek, megtelt szent lélekkel. Mert az az ember, aki lemond valamiről, az ő kényelméről, az betelik az Isten áldásaival. És az ő szolgálata nyomán áldás lesz. Megtérhetnek az emberek. Testvéreim, ilyen hozzáállásunk kell legyen a misszióhoz. Nyitottság, mint az antiókiai gyülekezet, de áldozatkészség, mint amilyen volt Pál és Barnabásban. Lássunk most negatívabb hozzáállásokat is. A keménység is sajnos jellemző. És itt Elimásra, vagy Bar Jézusra gondolok, amikor ugye hirdették az ígét, az evangéliumot, akkor azt olvastuk az igében, hogy ez az ember igyekezett a tisztartót elfordítani a hittől. Sajnos, hogy mindig is voltak ilyenek, akik ezt akarták, ellenkezik vala velük. És ez az ellenkezés, ez lehet látni az egész társadalomban. Az emberekkel beszélgetsz, és akkor kezdik az ellenkezést. Kezdik a kötekedést. Ah, miért te beszélsz? Nem ismerem én a hívőket. Dolgoztam én vele, meg mondja, szomszédom volt. És lehet, hogy igaz dolgokat mond, de azt nem akarja megmondani, hogy miért nem úgy csinálod azt, hogy nézd meg azt is, hogy az az ember hogy megbánta a bűnét. Mert mondta az egyik, ha igen, én pipázok, azt mondja, mert Spurgeon is a baptista lelkipásztor pipázott. Igen, mondom, de miért csak ezt mondod? De tudod, hogy ő el is hagyta a pipázást? Ezt nem tudtam. Igen, mondom, mert egy nagy plakátot látott, egy nagy reklám volt abban az időben, és a dohányt reklámos, nem tudom én, hogy hívták azt a dohányt, és az volt a reklámra írva, hogy ezt a dohányt szívjad, vegyed, mert a nagy Spurgeon, a baptista lelkipásztor is ezt szívja. Amikor Spurgeon meglátta, akkor azt mondta, engem ne arról ismerjenek meg, hogy milyen dohányt szívok, hanem az, hogy milyen evangéliumot hirdetek. És eldobta a pipáját. És mondom ennek az embernek, hogy miért nem ezt mondod? Miért nem ezt mondod? Mert hogy nézd meg, isznak. Mert nézd meg, hogy megengedik maguknak. Sajnos, hogy vannak. Nem jól teszik. De ellenkeznek az emberek. És van ez az ellenszegülés. Van, sajnos. De akkor is a missziót kell végezni. Az igét hinteni kell. A búzát vetni kell, még akkor is, ha van konkoly. Igen. Mert az Úr Jézus erre hívott el bennünket. Ne legyünk ezek sorába, akik az ellenkezéssel az embereket el akarjuk fordítani a hittől. Hanem legyünk olyanok, akik az embereket oda akarjuk vezetni, az Úrhoz. És hogyha azt a kicsit el kell hagyjam, azt mondja Pál apostol, hogy inkább nem iszok bort, nem eszek húst, csak azért, hogy valakit meg ne botránkoztassak. És milyen szép hozzáállás ez, mert nem az ellenszegülés, nem ez van bennem, azt akarom, hogy én megalázkodok, és azt akarom, hogy mások minél többen, mindenki, ha lett, kerüljön oda Krisztus közelségébe. De sajnos, hogy Elimás nem ilyen volt. Keménykedett, meg is lett a büntetése már akkor, de azt, amit itt Pál apostol tesz és csinált, hogy sötétségbe kerülsz, ez egyszer minden emberrel el fog jönni, aki nem akar megtérni, aki nem akar hinni, aki az embereket el akarja ferdíteni a hittől. A sötétség, a külső sötétségre kerülnek az ilyen emberek, és ott szenvedni fognak, és botorkálnak, és nem tudják, hogy hova kerülnek. Igen, sajnos, hogy ez lesz az osztályrész. Nem kell azok sorába lenni, hanem ahogy az Úr Jézus hív ma is, lehet megtérni, az Úr Jézus közelségébe lehet kerülni. Van egy másik hozzáállás is itt az igében, a vágyakozás. Látunk egy pogány embert, egy felkészült embert. És ez úgy olvastuk az igében, hogy ez egy okos ember volt, és magához hívatta Barnabást és Saulust, mert kívánta hallani az Isten beszédét. Kívánta hallani. Tudjátok, megtestvéreim, hogy sokan vannak körülöttünk olyan emberek, akik kívánják hallani az Isten igéjét. És olyan jó, hogy vannak ilyen emberek. De nem-e sokan közülük úgy vannak, mint az a 38 éves beteg, hogy nincs embere. Vannak, akik vágyják. Fehérek a mezők. Az Úr Jézus ezt mondta. Kérjétek az aratás urát, mert a mezők fehérek az aratás. Ti azt mondjátok, hogy jó, még nem lesz aratás. Ez meg fog térni. Hogy fog ez megváltozni? De vágynak. Vannak kérdéseik. Legyünk nyitottak az ilyen emberek felé, és ha hívnak, akkor menjünk beszélgetni. Tegyünk félre más foglaltságot, és legyen ez az első. Mert azt olvastuk az igében, hogy ez az ember hitt, elálmélkodott az Úr dolgain, az Úr tudományán, és elfogadta az Isten igét és az evangéliumát, megváltozott. Nem csak vágyakozó volt már, hanem eljutott, hívő lett ez az ember. Milyen jó, hogy vannak ilyenek is. És a misszió során látunk ilyeneket is. Lesznek olyanok, akik ellene vannak, de vannak, és lesznek olyanok, akik elfogadják. Mi hirdessük az igét, és még egy utolsó hozzáállást, ami nem helyes, ami nem jó, amit látunk Jánosnak, ennek a fiatal embernek, akit a Biblia majd úgy nevez, hogy Márk János, vagy János Márk, aki elhagyta Pált és Barnabást. Azt tudjuk, hogy ő egy komoly családban nőtt fel, és hát a jeruzsálemi hívők az ő házánál gyűltek össze, és az édesanyja befogadta őket, mikor Péter megszabadul, akkor ott gyűltek, János Márk házába, és ez egy ígéretes fiatalember volt. Megtért, biztos, hogy a felkészültsége is megfelelő volt, és Pál és Barnabás miután elvitték a segélyt oda a jeruzsálemi gyülekezethez, mert az antiókiai gyülekezet így gondolkodott, nem csak nekünk legyen, másnak is. Ott szárasság van, éjség, gyűjtsünk, és elküldték Pállal és Barnabással az adományokat. Nem volt bank akkor, meg ilyesmi, akkor úgy kellett elvinni kézbe. És Barnabás és Saulus, amikor visszatértek Jeruzsálemben, betöltötték a szolgálatukat, maguk mellé vették Jánost is, kinek mellék neve Márk. És amikor elindultak a misszió útba, akkor velük ment. Úgy olvastuk. De valami történt. János azonban elvált tőlük. És sajnos, hogy a misszióval kapcsolatosan vannak olyanok, akik ott hagyják az Úr munkáját. Nem tudjuk pontosan, hogy mi történhetett János Márk. Nem tudjuk. De kiesett a misszió munkából. Majd aztán, ha erre áll, Pál apostol majd mondja, hogy jöjjön ide hozzá, mert hasznos a szolgálatba. De vannak olyanok, testvérem, akik kiesnek a szolgálatba valami miatt. A nehézségek. A botránkozás. Nem volt elég erős. De nem jó hozzáállás. Nem jó hozzáállás, és ugye tudjuk, az ige majd világossá teszi, hogy sajnos ő miatta még Pál és Barnabás között is lett feszültség, és így két missziós társaság lett, és két cél felé szolgáltak ezek az emberek. Tehát az, hogyha valaki ott hagyja az Úr munkáját, valami miatt annak nincs jó következménye. És testvéreim, gondoljuk csak meg, hogy mi hogy vagyunk ezzel kapcsolatosan. Van misszió, van szolgálat. Van feladatunk. Milyen hozzáállással vagyunk? Nem-e mi is Márk Jánoshoz hasonlóan? Hát végezze más. Vannak ott elegen. Menjenek. Adjanak ők. Ők ráérnek. Vagy pedig oda teszem az életemet. Szívvel, lélekkel végzem az Úr munkáját. Ezt a buzgóságot akarja az Úr. Az antiohiai, a Pál és a Barnabás készségét, nyitottságát. Ezt akarja az Úr, mert vannak vágyakozók. El kell vinni az evangéliumot. Biztasson az Úr bennünket, testvéreim, és segítsen meg, hogy a misszió munkát Isten akarata szerint végezzük. Szálljuk oda az életünket. mondjuk meg, hogy Uram, teljesíteni akarom a kérésedet, és szolgálni akarok, nem beszélni, nem játék ez. Én szolgálni akarok, csinálni akarom a feladatomat. Segítsen az Úr, hogy ilyen hozzáállásunk legyen. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy a misszióra buzdítottál bennünket. Add, hogy valóra váljon elődeink mondása, álma, hogy minden baptista egy missziómunkás. Kérünk, Urunk, hogy ha elmegyünk lakásunkra, szomszédaink közé, munkahelyünkre, segíts bennünket, Urunk, hogy tudjuk az evangéliumot vinni. És hálát adunk, Urunk, azért is, hogy ebből a gyülekezetből többen vállalkoztak lelkipásztori szolgálatra is, vagy elköltöztek más vidékre, Uram, és oszlopos tagjai annak a helynek, a gyülekezetnek. Hálát adunk ezért is, és áld meg őket is velünk együtt, és mindenkit, Urunk, aki a Te nevedről neveztetik, hogy ne csak szóban álljon a Te beszéded, a Te ígéd, hanem legyen valóság is, Uram. Ne csak beszéljünk a szeretetről, az evangélium hirdetéséről, a misszióról, hanem vegyük ki a részünket. Kérünk, hogy ébresszél fel bennünket erre a munkára, hadd lássuk meg, hogy milyen sürgős ez a feladat, Uram, és helyezd a szívünkre az elveszetteknek a sorsát. Bocsáss meg, ha más terheket veszünk a mi szívünkre. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk, Urunk, add, hogy a Te igádat vegyük magunkra, és vigyük az evangéliumot. Segíts meg erre minnyájunkat. Hálát adunk, hogy velünk leszel az evangélium hirdetésében, és ahogy éljük a mindennapunkat, adsz örömöt és sok áldást. Hadd tapasztaljuk meg, hogy megtérnek az emberek, és a Te közelségedbe kerüljünk minnyájon. Áld meg ezt a hetet számunkra, minnyájunkat ott, ahol vagyunk, és amit teszünk, hogy legyen áldás a mi életünkön. Amen.